életre növelő.
A Schönstatt Lelkiség műsora a gyereknevelésről.
Jó estét kíván minden kedves hallgatónknak, a két műsorvezető, Zajkás Péter
és Rozi. Mit is jelent a következetesség a nevelésben? Mai adásunkban ezt a témát szeretnénk körbejárni beszélgető partnerünkkel, Uzsalini dr. Pécsi Ritával.
Egy édesapa meséli tapasztalatait.
Amikor sógoroméknak a legkisebb fia, három fiúk van, iskolába ment, akkor néhány hónap után az első szülőértekezleten nagyon szégyenkeztek a szülei, mert a tanítónéni a többi szülő előtt igen komolyan titta a fiúcskát, aki a tanárok réme lett 6 évesen az iskolában. Érdekes volt ezt hozzátartozóként látni, hogy ennek a kisfiúnak hogy vezetett ide az élete. Harmadikként, kicsiként, fiúként, egy kicsit fáradt szülők környezetében nőtt fel, és azt éreztük, hogy sokszor, amikor kérnek tőle a szülei, akkor ő azt elegánsan elengedi a füle mellett, és teszi kedvére azt, ami neki jól esik. Más családokban is tapasztaltunk olyat, hogy a szülő azt mondja, hogy Veronka, szaladj gyorsan fogat mosni, vagy Marika, tedd a szennyesbe a ruhádat. És a gyerek azt mondja, hogy jó. És részéről ez a tevékenység befejeződött, mert ő válaszolt a szülőnek. És az a baj, hogy a szülő részéről is itt befejeződik, ő kiadta az utasítást, a gyereket megpróbálta valamele irányítani. De hogy nem történt semmi, azzal ő már nem foglalkozik. Sokat beszélgettünk a feleségemmel erről a problémakörről, és úgy érezzük, hogy nagyon-nagyon fontos nagy szeretetben a gyerekeket elvezetni egy-egy tevékenység végére. Hogyha én megkérem, hogy tegye a ruháját a szennyesbe, akkor addig nem veszem le a szemem róla, illetve a problémáról, amíg ő nem tette a ruhát a szennyesbe. És ebben támogatom. Megkérem másodszor is, nyomatékosítom, hogy érezze a gyerek, hogy én nem fogok addig leszállni róla, illetve erről a tevékenységről, teendőről, amíg ő nem hagyja végre ezt a kérést. Nekünk szülőknek azért fontos, mert tudhatjuk, hogyha kérünk valamit a gyerekünktől, akkor ő azt végre fogja hajtani, és nem áll feje tetején a család. Illetve a feleség nem borul sírva a férje nyakába, hogy ő mindenkinek a rabszolgája, és mindenki után pakol. És nem rakja el helyette, hanem megkéri, és tudja, hogy ha megkérte, akkor a gyerek meg fogja tenni. A gyerek szempontjából pedig azért nagyon fontos, mert tudja, hogy ha a szülő valamit kimondott, akkor a szülő kérésének súlya van, amit meg kell tenni. Azok a gyerekek, akiknek a szülei következetesek, azok sokkal szófogadóbbak, és én úgy gondolom, hogy kiegyensúlyozottabbak is.
Mi lehet a következménye annak, hogyha egy szülő nem következetes?
Igen, hogyha nem vagyok következetes a gyerekkel szemben, akkor sosem tudja, hogy mit mondok komolyan, és mit nem. Ez elbizonytalanítja őt. A következetességem egy kapaszkodó számára. Tudja, hogy ha ezt kértem, akkor ezt kell csinálni. Hogyha egyszer végrehajtatok vele valamit, egyszer meg elmegyek mellette, akkor ez állandó harc közöttünk, hogy vajon ezt most meg kell csinálni, vagy nem kell megcsinálni. Sokkal egyszerűbb mindkettőnk élete, hogyha a kimondott kérés az gyorsan megoldásra talál. A következetesség számomra nem azt jelenti, hogy felemelt hangon és hajcsár módjára, ezt lehet nagyon kedvesen is lehet presszionálni a gyereket, hogy hajtsa végre a kérésünket.
Hát picit megdöbbentett ez a példa, hogy egy elsős gyerek ügyében ilyennel kell, hogy szembesüljön a szülő egy ilyen úgymond fejmosással. Valóban ennyire komolyan kell ezt vennünk? És ilyen súlyosak lehetnek a következményei? Kihatnak egy életre?
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. Ugye nem voltunk ott, tehát nem biztos, hogy csak ez volt az oka ennek az egész szülő-tanár ellentétnek. De kanyarodjunk vissza, hogy súlyos-e az a kérdés, hogy következetesek maradunk vagy sem. Kihat egy egész életre, ami a gyermekünk első éveiben történik, amikor az én fejlődése kialakul, tehát amikor először ráébred arra, hogy van akaratom, amit én magam irányíthatok, és ezt így elkezdi kipróbálgatni, hogy ez körülbelül a 2-3 éves, de hát természetes, ezt nem lehet így lekorlátozni, hogy most 3 évesen jut el ide, vagy akár 4 évesen is tart még ez a folyamat, dackorszaknak is szoktuk nevezni, amikor erre ráébred, hogy én tudok mást akarni, mint a szüleim. És ezt ki kell próbálnom, hogy ez vajon működik-e. És amikor ezeket próbálgatja, ugye akkor szembeszáll a szülő akaratával, szinte automatikusan, mindig, mindenbe kipróbálja. Tehát akármit mond a szülő, ezt észrevettük, már is mondja rá, hogy nem, nem, nem. Na most ilyenkor nagyon sok szülő azt gondolja, hogy hát nem lehet ezt a hadiállapotot fenntartani, hogy állandóan ő mondja, hogy nem, és én is azt mondom, és mindent megtiltok, mit csináljak. Pedig itt valóban, következetesen a gyermek is azt várja, hogy méltó legyen a szülő arra, hogy ezt a harcot megvívja, és ő pedig ebben megerősödjön. Tehát, ha itt partnerre talál, aki következetesen végigviszi, hogy ami nem, az nem. És tényleg itt jól mondja ez a szülő, hogy nem indulattal, hanem egyszerűen, tényszerűen, hogy itt kerítés van, itt korlát van, és ez egy nagyon nagy biztonságot jelent neki, hogy igen, ahol azt tapasztalta, hogy korlát van, ott valóban korlát van, és ott legfeljebb neki menni lehet. Na most, hogyha háromszor neki megy, és negyedszerre nincs korlát, akkor elbizonytalanodik a gyerek. Tehát nem az, hogy megerősödik, el fog bizonytalanodni, hogy nem jól láttam, nem jól tapasztaltam, ezt még egyszer. Végül is a korlát nem is korlát. Most akkor mit csináljak? Kétféle dolog is lehet, vagy teljesen visszahúzódik magába ez a gyerek, mert egyszerűen nem tudja, hogy hova mehet, mert nem tudja, hogy hol vannak a határok, és az egy bizonytalan érzés, hogy nem tudja, hogy mi az ő terepe. És ez fölnövekedve, ugye 6-7 éves korú gyerekről van szó, egyszerűen egy parttalan önérvényesítés kezdődik meg, amikor egyáltalán nem tudja, hogy mire számíthat, és úgy gondolja, hogy amit csinál, hát abban nincs senkinek se beleszólása. És ez egy magatartássá szilárdulhat meg. De ezek a gyerekek igenis nagyon bizonytalanok önmagukban, nagyon gyengék, nagyon, és sokszor például az ilyen ellenséges vagy akár agresszív magatartásuk pont ennek a bizonytalanságnak az elleplezései. Tehát, hogyha igazán szilárd és belsőleg olyan magabiztos, önbizalommal rendelkező gyerekeket akarunk nevelni, ott bizony a következetesség nagyon fontos lesz, mert abban erősödik meg. Tehát nem a szófogadása miatt tesszük ezt, hanem az ő személyének a megerősítésében, és egy erős személyiség könnyebben alkalmazkodik például egy osztályközösségnek a rendjéhez.
Kedves hallgatóink! Önök gyermeknevelési műsorunkat, az Életre Növelőt hallják a Mária Rádióban.
Véleményüket, kérdéseiket megoszthatják velünk üzenetrögzítős telefonszámunkon a 32-110-25-16-oson.
E-mailt is írhatnak részünkre az életrenövelő@mariaradio.hu címre. Ma a szülői következetességről beszélgetünk.
Rita, nagyon könnyű azt mondani, hogy a szülők legyenek következetesek és harcoljanak, és hát tényleg sok ilyet lehet olvasni könyvekben is, hogy van egy helyzet, egyik oldalon a szülő, másik oldalon a gyerek, és ez egy tiszta helyzet. De általában nem így történik, hiszen a szülő nem tankönyvi szülő, aki ugye kipihent és ráér, és semmi más dolga nincs, csak az, hogy azt a helyzetet a gyerekkel megoldja, hanem ugye pont ellenkezőleg az élet, a való életben levő szülő általában hullafáradt, 20 millió más dolga van, és úgy érzi, hogy szanaszét ráncigálják, és akkor adódik egy helyzet, és abban neki valamit tennie kell, és elvárjuk tőle, hogy legyen következetes. Mert mit tehet egy szülő, egy fáradt szülő?
Igen, ez egy nagyon, nagyon valós mindennapi helyzet. Valóban a fáradtság megakadályozza azt, hogy következetesek legyünk, mert nincs erőnk rá. De olyankor mérlegelnünk kell, Ha most én egy utasítást adok, amit érzek, hogy nem fogom tudni betartani, azért, mert például megmondom az ukázt, hogy igen, gyere haza, és legyél itt pontosan, mert akkor ez meg az meg lesz, és én elmegyek otthonról, és például tudom, hogy nem fogom tudni következetesen végigvinni, hogy hazajött, vagy nem például, vagy akármi más miatt, tehát adok egy utasítást, és nem tudom követni, hogy az mi történt vele. Ilyenkor bizony komolyan kell mérlegelni, hogy azt az utasítást nem szabad kiadni, mert az csak úgy érvényes, hogyha a következményével együtt vele vagyok. Tehát benne vagyok az utasításba, és benne vagyok annak az útjába, hogy az hogy valósult meg. Úgy méghozzá ráadásul jó is lenne, ha nem indulattal követném. Tehát akkor se adja ki utasítást, hogyha tudom, hogy föl fogok robbanni, hogyha nem fogja megcsinálni, és vége az egésznek, mert nem tudom végigvinni tényleg higgadtan. Sajnos, ilyenkor, hát jó, persze, nem, ha nem veszélyről van szó, ilyenkor inkább kevesebb szabály, kevesebb utasítás, hogy az ne hiúsoljon meg, mert ezzel megint csak elérjük azt, hogy nem fogja tudni, hogy most tényleg ez mire szólt. Még egy valami, nagyon sokszor mondjuk azt, hogy igenis, a nevelés munka. Na most, ha nekem van egy nagyon komoly munkám, egy másik komoly munkám, akkor ott nem kifogás az, hogy jaj gyerekek, hát nem volt időm, hát fáradt voltam, hát más, itt 20 millió felé el voltam szaggatva, jaj de kár, hát én nem tudtam odafigyelni erre a munkámra. Ha pedig azt mondjuk, hogy a nevelés igenis munka, akkor egyszerűen saját magunkkal ezt el kell fogadtatni, hogy akkor pedig oda kell fordulni e felé a munka felé. Tehát, hogyha most nevelési munka van, látom, hogy ezt végig kellene vinni, bizony ki kell a 20 milliót ereszteni. Én is tudom, hogy ez egy nagy szövegnek hangzik, de a munkánknál is elvégezzük ezt, hogy akkor szabaddá tesszük magunkat, vagy nem kezdünk neki annak a munkának éppen akkor. Tehát csak odafigyelve, csak erőt, csak saját magamat is beleadva lehet a következetességet érvényesíteni, már pedig kell érvényesíteni, a személyiség fejlődésének szüksége van rá, hogy legyen embere, aki vele következetes, akkor pedig nincs mese, rá kell szánnunk magunkat erre a munkára is.
Tehát magyarul a szülő, hogyha úgy dönt, hogy most nevel, akkor mindent tegyen félre, a szomszéd hiába csönget, álljon ott a postás a kapunál, a telefon csöröghet, mert most a szülő nevel.
Nagyon fontos, mert ezzel már csak ez a kis gesztus, ezek a kicsi gesztusok is azt közvetítik a gyerek felé, hogy valóban komolyan gondoltam, amit most mondtam.
Tilman Bellel, Schönstatti atya, nagyon sok családi lelki gyakorlaton elmondta már szülőknek Óbudaváron a következő példázatot.
Az esti lefekvés. Mit csinálnak, ha a kis zsarnok este nem akar ágyba menni? Akkor elkezdenek számolni, és tudják, hogy fontos munka következik. Negyed órával korábban beharangozzák. Negyed óra múlva eljön az ideje, hogy ágyba menj. Ez nem fáj, mert a negyed óra egy örökké valóság. Eljön az idő. Itt az ideje, hogy ágyba menj. A gyerek nem szól semmit. Önök tudják, hogy ez most munka. Egész nyugodtan mondják. Ideje, hogy ágyba menj. Most elkezdik számolni, hányszor mondják. Ez a második volt. Most a harmadik. Itt az ideje, hogy ágyba bújj. Soha sem mondják azt, mondtam már, hogy kell. Ez a nevelésben mindig a gyengeség elismerése. Ezt soha nem mondjuk. Mindig úgy kell mondani, mintha első alkalommal mondanánk, és akkor egészen nyugodtan számoljunk. Akkor jön a mentő vagy gyerek számára. Cseng a telefon. Szól a gyerek, szól a telefon. Válaszunk, hadd csöngjön, most az ágyba menetel ideje van. Hagyják a telefon csengeni, és tovább folytatják a számolást. 11-13-nál tartanak. Ha neveletlen a gyermekük, 50-szer el kell mondani. Ez munka, de ez igazán nem baj. Következő este újra 50-szer, a következőn 45-ször. Mindig számolják. rákövetkező este 55 lesz, mert akkor jön a nagy forradalom. Aztán egyre kevesebb lesz. 3 hét múlva 5-ször kell mondani, és ez jó, mert az ember nem gép. A gép rögtön üzemel, ha megnyomjuk a gombot, de az embernél ez lassabban megy.
Felmerül bennem egy kérdés, amit az előbb mondtál, hogy ha nem tudjuk esetleg végigvinni nagyobbakra, értve már ilyen kamaszkorosztályra, hogy akkor az jó magatartása, hogyha azért jelezzük, hogy azért szeretném, hogyha eddigre hazaérném, mert ugye fontos, hogy tudja, hogy mi mit várunk el, viszont egy kamasszal azért már egy picit máshogy bánunk, tehát mindenképpen jelezzük felé a vágyunkat, kérésünket, és szeretném azért.
De ez korábban is fontos, és nagyon jól fogalmaztál, hogy szeretném. Tehát vannak, amiket azt mondom, hogy szeretnék, és van, ami utasítás, és van, ami kérés, és ami kérés, az nem parancs, és ami parancs, az pedig nem kérés, ugye? És amint nőnek a gyerekek, egyre kevesebb parancsal találkoznak majd, és egyre több kéréssel, de azt érezhetik is, hogy igen, ez ugye hát addigra kialakult azért valamilyen kapcsolat, hogy ezt most én tényleg komolyan kérem, és tényleg van ennek súlya, vagy egyáltalán ez egy szervezési kérdés, vagy micsoda. Tehát amikor fáradtak vagyunk, és nem tudjuk továbbvinni, akkor is jelezhetjük azt, hogy hát most azért ezt tartanám jónak, de vigyázz, akkor úgy fogalmazunk, hogy ezt tartanám jónak, vagy ezt kérném, vagy jó lenne, de akkor az nem utasítás. Arra nagyon kell vigyázni, hogy ami utasítás, tényleg azt lehet mondani parancs. Hát ott végig is kell vinni, mert az csak attól lesz parancs, hogyha annak a következménye is megvan. És itt tényleg nagyon jó lenne az, hogy a nagy dolgoknak előre is számolhat a következményével. Hogy lehet, hogy nem így csinálod, lehet, hogy ellent mondasz ennek, vagy lehet, hogy másképp fogsz viselkedni, de ezt annyira komolyan gondolom, hogy ennek bizony akkor következménye is lesz.
Tehát magyarul úgy büntessünk következetesen, hogy előre kilátásba helyezzük az adott cselekménynek a büntetését, és a gyermek dönthet, hogy melyiket választja. És hogyha úgy dönt, hogy ő akkor is megteszi azt a mondjuk tiltott dolgot, akkor számolhat vele, hogy azt a következményt, azt a büntetést sajnos akkor megkapja.
Igen, ez azért is jó, tulajdonképpen a kapcsolatot is segíti, jobban segíti az ilyenfajta büntetés, mint az indulatból való, hogy na jó, ha te így viselkedtél, akkor nesze, akkor látod, én is tudok valamit mondani, és akkor na akkor biztos, hogy arra az érzékeny pontjára jó rácsörditek, hogy akkor nem csinálhatsz ezt vagy azt, vagy akkor azért se kapod meg, vagy nem mehetsz el ide-oda a Juliskához, stb. Tehát erre nagyon hajlamosak vagyunk, hogy az indulat hoz egy büntetést, de a kapcsolatnak is sokkal jobbat tesz, hogy a tett hoz egy következmény. Tehát nem az indulatom hozta a büntetést, hanem a tettének van következménye. És azt előtte nem krízis helyzetben beszéljük meg. Tehát akkor mondom el neki teljesen nyugodtan, tudod, de ezt nagyon fontosnak tartom, hogy ennek a tettednek ez lesz a következménye. És ott akkor nagyon kell vigyázni, hogy valóban legyen is meg. Tehát véletlenül sem mondjuk azt, nem jössz haza, úgy kiváglak, hogy a lábad se éri a földet. Na most gondolj bele, nem fogod kivágni, ha nem jön haza. Jó, persze, nyilván, hogy mondunk ezt az, de ha tényleg következményre gondolunk, büntetésre, akkor a tettel arányos, elviselhető és avval arányban lévő valamit kell kitalálnunk, amit tényleg azt lehet mondani, hogy nem krízis helyzetbe közünk, és mind a ketten megállapodunk benne.
Növelő, a Mária Rádió gyermeknevelési műsora.
És benne a két műsorvezető, Zajkás Péter és Rozi.
Arról beszélgetünk Uzsaliné dr. Pécsi Ritával, hogy gyermekünk személyiségének erősítése véget rendkívül fontos, hogy mi, szülők, következetesen neveljünk.
Megint szembe állíthatjuk ugye a tankönyvi helyzetet az élet helyzetével. Vajon tényleg mindig a tankönyv szerint kell-e működnünk?
Igen, ez nagyon jó, hogyha szülők mesterien tudjuk, hogy mi az eljárás, tehát mi a következetesség. A következetesség úgy, ahogy a nagykönyvben elő van írva, mindig végig kell vinni, mindig következményekkel járnia kell annak a tettnek, amelyik nem volt helyes. De ez nem jelenti azt, hogy az életben nincsen irgalom. Tehát nem a szülői gyengeséget írjuk ezzel alá, hanem mérlegeljük azt, hogy tényleg most már nagyon nagy erőfeszítést tett, és ez mégsem sikerült, most mégis, vagy ő is nagyon fáradt volt, vagy egyáltalán. Tehát jöhetnek olyan helyzetek, hogy azt mondjuk, hogy valami közben jött, és akkor azt mondom, hogy jó, most tekintsünk el ettől. Akkor ez egy irgalom, tehát ez egy kivételes eset abban az egész következetességben, de van ilyen, tehát azért szabad ezt tudni, hogy van és lehet ilyen, és ez nem ártalmas. Attól még a szabályunk, és attól még az eljárásmódunk azért érvényes marad.
Ismerünk egy keresztény családot. Az édesapa kőkemény értékrenddel, ami egyébként nagyon jó, de merev, kemény, időnként rideg szabályokkal érkezett a házasságba. Ilyen családból jött, és még ha otthon szenvedett is tőle, akarata ellenére hozta a mintát a saját családjába. Az édesanyja nagy szívű, áldozatkész, a gyerekekkel finom érzék kapcsolatban lévő, de néha talán lágy szívű anyuka. A gyereknevelést illetően szinte állandó volt közöttük a feszültség. Egyszer az édesanyja azt mondta, ha valamelyik gyerek kérdez valamit, hogy szabad-e, szinte biztos, hogyha egyszerre válaszolnak, az ellenkezőjét mondják a férjével. A gyerekeknek az édesanyjuk volt a menedékük, aki áldozatkészen próbált lazítani az édesapa merev szabályain. Az édesapának viszont az volt a kifogása, hogy felesége nem áll ki mellette, nem őrzi a tekintélyét a gyerekek előtt. Ezek a szülők több gyermeket nevelnek. A gyereksor eleje most már elérte az ifjú felnőtt kort. A sok nehézség ellenére ebben a családban szilárd értékrendű, nagyszerű gyerekek nőnek. Az évek során a szülők is változtak. Az édesapa lágyabb lett. Az édesanyja a 6. gyermek születésénél mondta, most lett igazi apa. A feleség pedig nem egyszer megteszi, hogy bár nem ért egyet férjével, ki áll mellette a gyerekek előtt.
Rita, hogyan neveljen következetesen két egymástól nagyon sok szempontból eltérő szülő?
Hát, megint egy nehéz kérdéshez érkeztünk, mert az élet ugye két különböző egyéniséget hoz mindig össze egy házasságban. Ezek különböző neveltetésűek is, különböző, talán lehet, hogy különböző értékrendből cselekednek akkor, amikor nevelnek, vagy fegyelmeznek, vagy más a habitusuk, és az egyik hirtelen haragol, másik jó, százféle változata él az életben, de ami mégiscsak törvényszerűség megint, hogy a szülők, úgy, mint szülőpár, egyet alkotnak a gyermek szemében. Tehát ők a tekintély személy. Tehát ők egy egység. Na most, hogyha ez az egység kétféleképpen viselkedik, akkor maga az, amit megkövetel, tehát amit mond, hogy fiam, ez a jó, ez lesz viszonylagos. Ez ugyanolyan, mintha egy ember azt mondaná egyszer, hogy jó, egyszer meg azt mondaná, hogy nem jó. Tehát a gyerekben ez egy olyan mértékű összekuszáltságot eredményez, nem azt fogja látni, hogy igen, az anyu az másképp szereti, meg az apu is másképp szereti, hanem hogy maga a jó vagy a rossz, az viszonylagos. Az egyszer jó, egyszer meg nem jó. Egyszer szabad csúnyán beszélni, a csúnya beszéd az nem rossz, egyszer meg nem szabad, mert az nagyon rossz, és azt júj, az mocskos még a szám is. Tehát ezt kell akkor figyelembe vennünk, amikor ilyen probléma előtt állunk, és itt ugye minél nagyobb a gyerek, annál inkább azért tud már különbséget tenni, hogy itt két személyiségnek az akaratáról van szó. Szóval az más kérdés, mert ott már aztán tudatosan is ki lehet játszani, tehát ez már a nagyobb gyerekeknél. De kisebb gyerekeknél mindenképpen egységet képvisel a szülőpár. Tehát mit kell csinálni? Mondjuk a klasszikus megoldásban vissza kell vonulni, és ott megvívni, hát ott lehetnek vérremenő harcok is a házastársak között, hogy valamilyen kompromisszumra jussunk. Valami minimumra legalább, amit mind a ketten képviselünk. És hogyha nem tudunk a nagyobb dolgokba egységre jutni, akkor valamelyikünk képviselje az egyik oldalt. Tehát akkor ott a gyerek előtt ne szóljunk bele, hogy jaj, de ez nem így van, de mégse így van, de igen. Mert akkor legyen az annak a házastársnak, vagy annak a szülőnek a felelőssége, aki éppen a gyerekkel van, hogy mit visz végig.
Úgyhogy kedves szülőtársak, nem csak abban áll a nevelői munkánk, hogy a gyermekeinket igyekszünk terelgetni és nevelgetni, hanem bizony a saját házasságunkon is dolgoznunk kell. Ez a mi munkánk, nem is kevés.
Jó a gyermekemnek, ha engedelmeskedem a házastársamnak. Sokszor beszélünk róla, és mindannyian jól tudjuk, hogy a gyereknevelésben a szülők személyes példája milyen fontos. Fontosabb a prédikációknál. Arra azonban nem gondoltam, hogy ez a példamutatás az engedelmességre is épp úgy vonatkozik. Feleségemnek rosszul esett, hogy sáros időben is reggelente a gyerekek is, és én is, a nem éppen makulátlan talpú cipőinkkel végig szaladtunk a nappalin, keresztül a konyhába. Vagy berobogtunk a dolgozószobába, mert ott felejtettünk valamit. A sár kihullott a cipőkből, feleségemnek végig kellett söpörnie minden reggel a földszintet. Amikor egyik reggel később mentem munkába, és láttam, milyen hadi állapotok uralkodnak a gyerekek elvonulása után, én szinte mindig korábban megyek, mint ők, elhatároztam, én is beszélek velük, hogy figyeljenek erre oda. Öntudatos kisfiunk megszólalt. Miért vegyem le én a cipőmet, ha te sem veszed le a tiedet? Te se fogad szót anyunak. Ahogy mondani szokták, se köpni, se nyelni nem tudtam. Ők azért engedetlenek, mert én is az vagyok. De nem csak a sáros cipő ügyben vagyok az. Egyik kedvenc szófordulatom volt feleségem felé, ha nem értettem vele egyet, nem is gondoltam, milyen rosszul eshetett neki. Édes fiam, tudod te egyáltalán, mit beszélsz? Feleségem sem az a kezes bárány típus, ilyenkor felcsattant, és nem ritkán parás hangulat alakult ki a gyerekek szeme előtt. Játékukban sokszor visszahallottuk azokat a szófordulatokat, amelyeket mi ilyenkor használtunk, de a valódi veszekedések közben is, sőt néha még nekünk is mondták őket. Nehéz a mindennapi beidegződésektől szabadulni, de nem lehetetlen. Nem arról van szó, hogy ezentúl mindennel és mindenkivel egyetértünk, és hogy ellenkező véleményünknek nem adhatunk hangot, de ennek ki lehet alakítani a kultúráját. Néhány szabályt bevezettünk magunknak. 1. A gyerekekről nem a gyerekeink előtt vitatkozunk, hanem kettesben. Ha nem értünk egyet, nem baj, ha ezt a gyerekek is látják, de azt mondjuk nekik, ezt alaposabban végig kell gondolnunk. És később a feleségemmel ketten megbeszéljük. 2. Nem minősítjük sem a másikat, sem a másik véleményét. Mennyivel könnyebb elfogadni, ha azt mondják, én ezt másképp látom, mint... Ilyen hülyeséget sem hallottam még. Szavainkkal mélyen megsebeztük egymást, és elvágtuk a párbeszéd fonalát. 3. Ha bírálatot mondunk valaki másról, nem értünk vele egyet, megválogatjuk szavainkat, és próbáljuk védeni is az áldozatot. Lehet, hogy rossz napja volt. Nem könnyű neki, mert valami mentséget mindig lehet találni. Erőfeszítéseink, hogy változtassunk, gyerekeinken is meglátszottak. Nem szempillantásra, és persze vannak visszaesések is, de valahogy derűsebb lett a család.
Búcsúzik mára az életre növelő.
Hallgassanak bennünket 2 hét múlva is, amikor Varga Erika a zseppénz kérdését fogja körüljárni.
SMS-t küldhetnek, és hangüzenetet hagyhatnak a részünkre a 30-210-25-16-os telefonszámon.
Várjuk észrevételeiket, kérdéseiket e-mailen is az életrenövelő@mariaradio.hu címen.
Mai adásunk aláfestő zenéjét Balogh Péter gitárművész szolgáltatta, Noel Róza Fejtikó Oda Villa című darabját játszotta. Köszönjük közreműködését!
Köszönet továbbá a műsor készítésében résztvevő, közreműködő sönstati házaspároknak, valamint Topa Bélának.
A műsorvezetők is elbúcsúznak, Zajkás Rozi
és Péter. gyermekével szüzanyánk, szent áldását adja ránk.